11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A februári nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások bankszámlára történő folyósítása február 12-én esedékes, míg a 13. és 14. havi ellátás összege február 13-án érkezik meg az érintettek bankszámlájára, közölte a Magyar Államkincstár. A tájékoztatás szerint a postai kézbesítés esetén a február havi 13. és 14. havi ellátás egyidejűleg a posta nyugdíj kifizetési naptára szerinti napon kerül kifizetésre. A 14. havi ellátás összege idén az egyhavi ellátás 25%-a. További részletek a kifizetésről a Magyar Államkincstár honlapján olvashatók. Elkészült a vendéglátóipari vállalkozási kisokos, amely a magyarországi vendéglátóüzletek üzemeltetői számára nyújt átfogó, gyakorlati segítséget az üzletindítástól a mindennapi működésig. A kiadványt a kormány által 2026. januárjában elfogadott az éttermek versenyképességének javítását célzó 5+1 pontból álló akcióterv részeként dolgozták ki, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kisokost a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen dolgozta ki. Az útmutató rendszerezett formában mutatja be mindazokat a szakmai, jogszabályi, hatósági, adózási és működési ismereteket, amelyek elengedhetetlenek egy vendéglátóipari üzlet megnyitásához és fenntartható működtetéséhez. A szabályozási környezetben való eligazodás mellett iránymutatást ad a hatékony vállalkozás fejlesztéshez és a minőségi szolgáltatás nyújtáshoz, miközben kézzelfogható segítséget ad a vendéglátás iránt elhivatott szakembereknek, támogatja a tisztességes vállalkozásokat a jogszabályi megfelelésben és a mindennapi működés során felmerülő kihívások kezelésében. A kiadvány online is letölthető az ígyutazunk.hu, valamint az mtu.gov.hu weboldalon is. A magyar alma nem csak biztonságos, hanem kiváló minőségű is, amit nem csak a termesztési feltételek, hanem a rendszeres és nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági szabályok, illetve ellenőrzések is garantálnak, közölte Nagy István agrárminiszter. Hangsúlyozta, a magyar alma minőségével kapcsolatban megjelent megalapozatlan és szakmaiatlan állításokat visszautasítják, a valótlanságokat és rémhíreket terjesztőkkel szemben pedig a legszigorúbban fel fognak lépni. A Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján megjelent jelentéssel kapcsolatban az Agrárminisztérium úgy fogalmaz, a jelentés nem tartalmaz információt a mintavétel pontos módszertanáról, továbbá nem tisztázott az sem, hogy a magyarországi áruházakból származó minták ténylegesen Magyarországon termesztett vagy külföldi eredetű almát jelentenek. Az is kifogásolható, hogy a vizsgált 59 minta közül mindössze 5 származott Magyarországról, ami hozzávetőlegesen 5-10 kg almának felel meg, miközben a magyar étkezési alma éves termelése mintegy 100 millió kg. A Magyar Természetvédők Szövetsége többek között úgy fogalmazott a jelentésben, a vizsgált magyar almák mindegyike legalább egy PFAS peszticidet, vagyis örök vegyi anyagot tartalmazott. A magyar almák egyike a határérték felett tartalmazott egy olyan rovarölőszert, amely neurotoxikus, hormonrendszert károsító hatású és a fejlődő hormonrendszert képes befolyásolni. Ha ezek az almák feldolgozva bébi ételként kerülnének forgalomba, nem felelnének meg az előírásoknak, figyelmeztet a szövetség. Milánó városában és egész térségében rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe hétfőtől, a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékok megnyitójára készülve, amelyet több szélső baloldali tüntetés kísér majd. Több mint 90 ország sportolói vesznek részt a 25. téli olimpián. Emellett a sajtó képviselői, a nézők, valamint az állam és kormányfők, a politikai és intézményes élet tagjai is érkeznek majd. Február 6-án az olasz államfő a királyi palotában várja a díszvendégeket, amit a játékok megnyitása követ a San Siro stadionban. Mintegy 50 állam és kormányfő vezette delegációt várnak. A kiemelt biztonsági övezetekben pénteken lezárják az oktatási intézményeket és azokat a magasabb emeleteken található teraszokat, amelyek a sporteseményre néznek rá. A szélső baloldali csoportok bejelentése szerint február 5-től Milánóban lesznek, meg akarják zavarni az olimpiai láng útvonalát, meg akarják közelíteni a nyitó ünnepség helyszínét, és február 27-ére tömegtüntetést hirdettek meg.
Az időjárásról.
Ma többnyire borult idő várható, erősödik az észak-kelet felé haladó csapadékzóna. Havazásra, ónos esőre, havas esőre is számítani kell. Legtovább egészen az esti, késő esti órákig, kiemelten az északi középhegység, illetve a főváros tágabb térségében tarthat ki a havazás. Errefelé általában 5-10 cm friss hó is hullhat. A délkeleti keleti szél nagyobb területen lehet élénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Direction can take a moment to be kind. A lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Kiállításokkal, versenyekkel és kulturális műsorokkal emlékeztek Lévai József születésének 200. évfordulójára 2025-ben. A programokat a 19. századi költő, műfordító nevét viselő Miskolci Református Gimnázium szervezte, más intézményekkel karöltve. Az emlékév célja az volt, hogy Lévai munkássága élő példaként tudja megszólítani a mai fiatalokat. A részletekről dr. Ábrám Tiborral, a Lévai Gimnázium korábbi főigazgatójával beszélgetünk. Remélem, hogy velünk tartanak. Tartalmas időtöltést kívánok!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja. házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
...2025-ben ünnepeltük Léva József születésének 200. évfordulóját. A költő műfordító nevét viselő Miskolci Református Gimnázium egész éven át tartó programsorozattal emlékezett meg névadójáról. Kiállításokkal, versenyekkel, kulturális műsorokkal idézte fel a 19. századi közéleti személyiség alakját. Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Ábrám Tiborral, a Léva József Református Gimnázium korábbi főigazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és már is hadd indítsunk azzal, hogy nem csak a Léva József Református Gimnázium és Diákotthon tartotta fontosnak azt, hogy Léva Józsefről ne csak pontszerűen a születése napja körül, amelyik november 18-án van, Sajószentpéteren született, 1825-ben, hanem egy emlékévet szenteljünk Léva József tiszteletének és a munkássága tiszteletének, hanem egy emlékbizottságba, az úgynevezett Lévai 200 emlékbizottságba ágyazottan történt ez, amelyiknek az előzménye talán visszanyúlik Léva József halálának 100. évfordulója megemlékezésére 2018-ban, amikor is kiadvánnyal is emlékeztek Lévai József munkásságára. Dr. Porkoláb Tibor egy sorozatba illeszkedő kiadványa jelent meg, és akkor beszélgettünk arról, hogy közeledik a Lévai 200, tehát a születésének a 200. évfordulója, és maga a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon talán ezt tudta hozzátenni, hogy talán egy kicsit élére állt a kezdeményezésnek, meghívtuk egy baráti beszélgetésre azokat az intézményeket, azoknak az intézményeknek a vezetőit, gyülekezetnek a vezetőit, közösségeknek a vezetőit, akiről tudtuk azt, hogy a lévai emlékezete fontos számukra, és így alakult meg 2025. januárjában a Lévai 200 Emlékbizottság.
Kiket sikerült bekapcsolni ebbe az esemény sorozatba? Ugye több partnerrel is lehetett találkozni a különböző eseményeken.
Így van. Nagy örömünkre szolgált az, hogy azt lehet mondani, hogy a Borsodabói Zemplén megyei, vagy a Miskolc és nagy környékbeli legjelentősebb kulturális művelődési felsőoktatási intézmények csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Természetesen Sajószentpéter város önkormányzata, a Sajószentpéter nagy templomi református gyülekezet, amelyik az anyagyülekezete volt Lévai Józsefnek, Sajószentpéter református nőszövetség, akik nagyon aktívak az elmúlt évtizedekre visszatekintve Léva József évenkénti ünnepségének a megszervezésében, és hadd soroljam fel azért név szerint is azokat az intézményeket, akik fontosnak tartották ezt az együttműködést. A Miskolci Egyetem, és külön hálás vagyok dr. Horváth Zita rektorasszonynak, mert ő már korábban is kötődik Sajószentpéterhez, irodalmi, reformáció közeli emlékek állításával is, és a Lévai József emlékezete is fontos számára, a Hermotto Múzeum, majd későbbiekben látjuk, hogy ők egy nagyon fontos szakmai konferenciát, tudományos konferenciát szerveztek, második Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve hát ennek a részeként a Lévai József tudományos könyvtár, ahol nem mellesleg a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon egykori könyvtárának a nagy része is található. Aztán a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabói Zemplén vármegyei levéltára, csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, Léva József Közművelődési Egyesület, és természetesen a lévai, akik fontosnak éreztük ezt a dolgot. 9 alapító tagja volt ennek az együttműködésnek, de azt is el kell mondanom, ha már így a bekapcsolódó közösségekről van szó, hogy ahogy haladtunk az évben, és jöttek a színvonalas programok, egyre több közösség, intézmény vagy szervezet jelezte azt, hogy ő is szeretne ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni, és valamilyen módon többen több rendezvényt is szerveztek ementén, a gondolat mentén. Hadd soroljuk fel talán ezeket az intézményeket is. A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara, Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium, majd talán erre a záró rendezvény kapcsán vissza fogunk még térni, a Turinform Miskolci Iroda. Kevesen tudjuk, ezt is népszerűsíteni kellene, hogy a Turinform egy olyan interaktív térképet készített, amelynek segítségével itt Miskolcon egy nagyon szép lévai ilyen tanösvény alakult ki, szabad iskolásan egy kicsit így nevezni, tehát be tudjuk járni azokat a helyszíneket, amelyek kötődnek lévaihoz, van egy kis információ is ezen a kis applikáción, és az a tervünk, hogy bővítsük mind a helyszíneket, mind pedig az információt, ami itt elérhető. Aztán a Sajó-Szentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola 2 tagiskolájával együtt, a Móra Ferenc, illetve a Hunyadi Mátyás tagiskolákkal hihetetlen milyen sok apróbb, nagyobb rendezvény volt Sajó-Szentpéteren is, a 3 iskola, vagy az 1 intézmény részvételével. Én magam is ott voltam november 18-án, és erről a helyről is hadd köszönjem meg az általános iskolának a felkészítő tanároknak, mert egy remek műsorral emlékeztek ők is Lévai Józsefről. De az Itthon Miskolcon Egyesület, akik most már, lehet azt mondani, hogy évtizedek óta szerveznek játékos városjárás, szerettem Miskolcot szlogennel, és 2017-ben a reformáció volt a témája, most pedig 2025-ben Lévai József volt a témája ennek a városjárásnak, és egy hihetetlenül színvonalas anyagot állítottak össze, ebbe természetesen a lévai tanára is közreműködtek. Aztán a Spanyol Nátha Művészi Folyóirat, akik egy sorozatba ágyazták be lévait, Jókai, Tompa, Lévai, és egy olyan izgalmas beszélgetés sorozat, illetve rendezvény sorozat alakult ki, ami úgy érzem, hogy messze túlmutat a helyi közösségeken. Aztán a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti egyesület, ők egy kis emlékkonferenciát szerveztek, illetve meglátogatták, megkoszorúzták lévai szobrát itt Miskolcon, majd a lévaiban, a lévai emlékszobában tartott Békési Gábor, a Hervatton Múzeum munkatársa egy nagyon színvonalas előadást, hiszen ma pillanatnyilag egyedül a lévaiban lehet lévai emlékszobát megtekinteni, illetve egyfajta betekintést nyerni az ő társadalmi és irodalmi munkásságába. De a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságát is hadd soroljam ide, hiszen az elnökük egy nagyon kedves válaszlevelet küldött nekem, hogy természetes az, hogy egy egykori akadémiai tag Lévai Józsefnek az emlékezetében a Miskolci Akadémiai Bizottság az együttműködőként ott van. A helyszínét biztosították a november 19-i tudományos konferenciának, és úgy érzem, hogy a jövőben is készek támogatni ezt a kezdeményezést. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalt hadd említsem meg, hiszen volt azon a héten, november 20-án egy ilyen flashmobot, egy ilyen villámcsődületet szerveztünk, egy fáklyás vonulás, felvonulást, inkább csak egy vonulást, inkább nevezzük így, és egyik helyszínként a megye vagy a vármegye háza előtt álltunk meg, ahol a kormányhivatal magas rangú tisztviselője köszöntötte ezt a menetet, és egy nagyon értékes gondolatsorral járult hozzá ahhoz, hogy az ott jelenlévő számos diák, illetve pedagógus is érezze azt, hogy Lévai József a Borsod vármegye megbecsült és hosszú időn keresztül szolgáló tisztviselője volt. A Sajó-Szentpéter bányai református gyülekezet is bekapcsolódott, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja jelezte azt, hogy fontosnak tartja Lévai József emlékezetét, és vélhetően valamilyen módon, akár már ebben az évben be fogunk emelni a KÉSZ-nek a helyi programjába egy olyan kisebb megmozdulást, eseményt, rendezvényt, amelyik Lévaival kapcsolatos, és ne hagyjuk ki végül, de nem utolsó sorban az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesületet, akik több alkalommal is egy-egy irodalmi, zenés, verses szavalatokkal, prózákkal, illetve énekkel gazdagított előadást tartottak Lévai emlékezetére. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon széles körű művészeti, szakmai, irodalmi, közéleti összefogás alakult ki Lévai József emlékezete körül.
Valahol azt olvastam, vagy talán egy nyilatkozatból hallottam, hogy az emlékévnek az volt a célja, hogy Lévai munkássága élő példaként meg tudja szólítani a fiatalokat, hogy ne csak a Lévai homlokzatán olvassák a nevét, hanem egy picit közelebb kerüljön a mindennapjaikhoz. Mit tanulhatnak ma a fiatalok Lévai életéből és munkásságából? Miért lehet ő példa számukra?
Talán szabad kezdenünk ott, hogy mi is volt a célja egy ilyen nagyon széles körű összefogásnak. Porkoláb Tibornak van egy kiváló könyve, mindenkinek ajánlom elolvasásra, és abból megértjük ezt a fajta Lévai jelenséget, amelynek az a címe, hogy Kultusz és Felejtés. Mert amilyen módon Lévai József a 19.-20. század fordulóján, hát azt mondhatom, hogy kiemelten ünnepelt közszereplője volt a régiónak és a magyar irodalmi közéleti társadalomnak, és ezt számos olyan esemény igazolja, ami egyszeri és megismételhetetlen volt, vagy nem megismételt volt, de utána nagyon rövid időn belül, 10-20-30 éven belül el is elfelejtették Lévai Józsefet. És az egyik nagyon fontos célja volt az emlékévnek az, hogy nem rossz értelemben kultuszt teremteni, mert ennek van egy rossz csengése, hanem méltó helyre visszaemelni Lévai Józsefet a közemlékezetbe. Én egy nagyon szűkkörű előadást tartottam azzal a címmel, hogy kicsoda nekünk Lévai József. És ott egy picit felvillantottam azt, hogy olyan széleskörű tevékenysége volt, mert költő műfordítóként, pedagógusként, vármegyei főhivatalnokként ismerik, akik ismerik, de például az emlékbeszédei, azok a szónoklatai, amelyeket össze is gyűjtött Porkoláb Tibor, és megjelenésre került, szerintem a kortárs hasonló műfajt űzők között az elsők közé emelik őt. Tehát olyan sokféle tevékenységet tudhat magának, hogy méltó őt visszahozni a közemlékezetbe. Ez volt az első célja, hogy mit tanulhatnak ma a fiatalok tőle. Talán nem titok az, hogyha elmondjuk így a rádió hallgatók előtt is, hogy ma olyan példaképeik vannak a fiataloknak, akiket elsősorban a média és a véleményformáló celebek világából választanak maguknak, vagy erőltet rájuk a közmédia. Szabad egy református intézménynek, szabad egy jó értékrendet valló más intézménynek és szervezetnek is célul tűzni ki azt, hogy mutassuk meg a fiataloknak, hogy vannak azért olyan példaképül állítható elődeink, akik egy puritán életvitelben Lévai József már az életének a második felében megengedhette volna azt, hogy egy kicsit nagyobb lábon éljen, de nem tette, mert volt benne egy puritán, egy református puritán egyszerűségre törekvő és megelégedettségre törekvő lelkület. És ezt a fajta lelkületet vélhetően jó lenne ma is tanulni, ebből példát meríteni, hogy akkor, amikor a világ arra sarkal bennünket, hogy birtokolj minél többet, fogyassz, vásárolj, élvezkedj, akkor a keresztény, protestáns, puritán szemlélet az azt mondja, hogy megelégedéssel lehet az ember, mert tudja azt, hogy Isten gondoskodik róla, és mindig eleget fog adni. Nem sokat, reméljük, hogy nem is keveset, hanem eleget. Tehát ezt a fajta megelégedettséget, ami végig kísérte Lévai életét, hát ha összehasonlítjuk, izgalmas lenne Tompával egyfajta ilyen párhuzamot vonni, akivel nagyon jó barátságban voltak. A Tompának keserűség volt az életének a kísérője, vagy többnyire, és ott volt mellette Lévai József, aki a verseiben is azt sugallja nekünk, hogy nem lett adósa neki az élet. Tehát megkapott az élettől mindent, amit Isten egy benne bízó és őt elfogadó embernek adhat. Ez a második célja, és a harmadik célja az, arra már tettünk említést, hogy Lévai, az a Lévai gimnázium homlokzatán olvasható, és szerettük volna ezzel együtt, tehát nem titok, hogy a Lévainak is jelentett egyfajta hírverést ez az emlékév rendezvényeken keresztül megjelenhettünk mi magunk is a médiában, de hogy összekapcsolva felemelni Lévai József nevét itt Miskolcon és a felső-magyarországi régióban, mint ahogy a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonnak is célja az, hogy szolgálja minőségi neveléssel, keresztény neveléssel és oktatással ezt a régiót.
Tompa Mihály nevét említette, ő tanítják a középiskolai tananyagban, ahogyan tanítják Jókai Mort, ugye neki szintén 200. évfordulója volt 2025-ben. Lévai József élete és munkássága viszont nem szerepel egyetlen középiskolai tankönyvben sem. Mi lehet ennek az oka?
Hát talán ennek az oka, hogy és legyünk nagyon őszinték és nyitottak ebben a kérdésben is, a kortárs, illetve a mostani irodalomkritika nem emeli őt azért Tompa Mihály, Arany János közelébe, de én egy előadáson, egy beszélgetésen azt mondtam, és azt vallom ma is, hogy ő volt a legnagyobb, Lévai József. Mert nem biztos, hogy össze kell mérni, rangsort kell készíteni a költőink, íróink, tudósaink között, mert vélhetően, ami rábízatott Lévai Józsefre, azzal ő nagyon jól és hűségesen sáfárkodott. És az Isten ennyit vár el tőlünk, ezt várt el Lévai Józseftől is, nem azt, hogy ő legyen a legnagyobb költő, hanem hogy azzal a talentummal, amit tőle kapott, azzal tisztességgel és hűségesen sáfárkodjon. Talán ez az oka annak, tehát hogy nem emelik a legnagyobbak közé az irodalomkritika, hogy kiszorult a középiskolai tananyagból. Néhány évvel ezelőtt még a Mikes című versét azt tanították a középiskolában, vagy talán általános iskolában, felső tagozatban, de ma már nem tanítanak róla, kivéve a lévai gimnázium, mert van lehetőség arra, hogy helyi jelentőségű egy-egy tananyaggal kiegészítse minden középiskola irodalmi, illetve a történelem tantervét, és mi beemeltük Lévai Józsefet, tehát tanítunk róla. Talán szabad megemlíteni itt, hogy azért a közemlékezetben, az énekelt és verselt közemlékezetben ott van Lévai József, mert egy gyönyörű imádsága és hitvallomása szerepel a Magyar Református Énekeskönyvben, a Gondviselő Jó Atyám vagy Ó én édes Istenem című verse került megzenésítésre, és ezt énekeljük, és ez egy kedvelt éneke a református gyülekezeteknek.
Edukációs célokat is szolgált az emlékév. Rengeteg érdekes dolgot tudhattunk meg Lévai Józsefről, például, ami nyilván eddig is köztudott volt, hogy egy meglehetősen hosszú életkort élt meg, nagyon jó, kiváló barátai voltak, és talán az egyik legérdekesebb ilyen információ, hogy még az életében utcát neveztek el róla, amit viszont kevesen mondhatnak el magukról. Főigazgató úrnak volt-e valami újdonság? Derült-e ki valami új Lévai Józsefről az emlékév során?
Hát be kell vallanom nagyon őszintén, hogy korábban én magam sem mélyedtem el Lévai József életének a részleteiben. Természetesen ismertem nagy vonalakban az életét és a munkásságát, de most, hogy egy egész éven keresztül itt volt előttünk és a köztudatban, én magam is elég sokat olvastam, utána néztem dolgoknak, és be kell vallanom, hogy hihetetlenül színessé vált az ő élete. Tehát olyan, ezt úgy lehet mondani, talán ilyen művészeti nyelven, hogy ha egy művész először készít egy vázlatot, úgy fel ecsettel felvisz valamit egy vászonra, amiből úgy körvonalazódik, és lehet sejteni, hogy mi is akar lenni, és utána megfesti színekkel, részletvonalakkal, részletekkel teszi gazdaggá, és számomra ez az emlékév ezt hozta, hogy ma egy nagyon-nagyon színes és egy sokkal jobban ismert Lévai áll előttem. Természetesen meglepetéseket is hozott, ezt meg is mutattuk, ha lehet azt mondani, a nagy közönségnek, mert én magam sem tudtam, hogy Lévainak volt egy titkos szerelme, ami az én érzésem az, hogy mindkét fél részéről életük végig kísérte őket, tehát ez egy be nem teljesedett szerelem volt. A hölgy, ez egy debreceni, tehát amikor az első felelős kormány Debrecenbe kényszerült, akkor Lévai is ott volt, lehet azt mondani, szemere mellett, és kísérte a kormányt, őt elkvártélyozták egy családhoz, és bizony a család nevelt lányát, aki már akkor eladó sorba cseperedett, hát szerelemre lobbantak egymás iránt. Ennek vannak írott nyomai, bizonyítékai, és annak is, hogy ez a hölgy élete végéig ezt a szerelmet tartotta egy tiszta és kívánatos szerelemnek.
A festmény szimbolikusan, amiről beszélt, azt mindig egységesen, távolról érdemes nézni, de azért az ember hajlamos arra is, hogy elmélyedjen a részletekben. A főigazgató úr számára mi volt a legemlékezetesebb, vagy mondhatni legsikeresebb pillanata az emlékévnek, a legfelemelőbb esemény?
Hát talán többet is említek ilyet, hiszen olyan sok rendezvénye volt az emlékévnek, hogy egyet kiemelni nem is biztos, hogy tudnék. Kezdjük talán a február 7-én volt egy ilyen kapcsolt rendezvény, két rendezvény, egy sajtónyilvános megnyitása az emlékévnek, ahol mind a 9 emlékbizottsági tag vezetője, vagy intézmény vezetője jelen volt, és mindannyian meg is szólaltak, hiszen hiszen akkor az volt nagyon fontos artikulálni a média felé, hogy miért is fontos számunkra, hogy egy emlékévet szenteljünk Lévai Józsefnek. Rögtön ezen a napon, a sajtótájékoztatót követően került sorra a Lévai Gimnázium által szervezett Istenes versek a magyar irodalomban országos szavalóversenyre, amely ebben az évben ért be tulajdonképpen, negyedik vagy ötödik éve szervezi a gimnázium, és most már olyan sokan jelentkeztek, hogy 3 különálló zsűrit kellett szervezni ahhoz, hogy egy nap alatt ezt a versenyt le lehessen bonyolítani. Ennek az volt az érdekessége, hogy a 2 szavalandó vers közül az egyik, az egy lévai vers kellett legyen. Tehát nagyon sok jó lévai verset hallottunk, és milyen érdekes, hogy ebből a versenyből aztán egy különálló rendezvény nőtt ki. A Lévai Közművelődési Egyesület közreműködésével volt egy díjazottak szavaló estje. Tehát ez volt az egyik ilyen kiemelt rendezvény. Ennek a szavaló versenyt Barna Sándor püspökor nyitotta meg a lévai Szalai Sámuel dísztermében. Ha most ilyen mérföldköveket helyeznék el, akkor Sajó Szentpéteri megemlékezést hoznám ide. November 18-án történt, ez egy félnapos rendezvény volt, egy nagyon jól előkészített, amelynek a végén mi magunk is elzarándokoltunk Lévai József sírjához és a Lévai Gimnázium képviseletével együtt egy koszorút helyeztünk el. Aztán rögtön utána, a november volt a rendezvény dömping, ha lehet így nevezni, rögtön utána a november 19-i tudományos Lévai József és kortársai című tudományos konferenciát és könyvbemutatót hoznám ide, hiszen a legfontosabb maradandó eredménye az emlékévnek az Porkoláb Tibor és Tóth Péter által szerkesztett 2 kötetes lévai versgyűjtemény, amelybe összegyűjtötték a szerkesztők Lévai József összes kötetben korábban megjelent versét. És a tudományos konferencia pedig 3 szekció keresztül egy olyan 16 nagyon értékes előadása, ez egy egész napos konferencia volt, hihetetlen gazdagon hozta elő Lévai József különböző munkásságát, illetve a kortársainak a tudományos teljesítményét. Még a kiemelt rendezvények közé azért hadd hozzam ide a november 20-ai fáklyás menetet, az egy izgalmas és érdekes rendezvény volt, de ha valaki követte és ott volt, akkor nagyon sok fontos mozzanata és mondani valója volt, akár a Városház térről induló bevezető gondolatokat, vagy a maga Lévai Józsefet játszó diákunk által elmondott gondolatokat, vagy a Vármegyeháza előtt elhangzó gondolatokat, vagy pedig visszaérve a Lévai József Református Gimnázium épülete elé, dr. Simon Zoltán, a lévai mostani főigazgatója által elmondott záró gondolatokat hozom ide, és természetesen, ha voltak ilyen csúcspontok, akkor a bizonyos értelemben a művészeti és a közösségi csúcspontja az a záró rendezvényen volt, ahol december 18-án a Zenepalota Bartók termében egyrészt lezártuk hivatalosan az emlékévet, a Lévai 200 Emlékbizottság átalakult Lévai Emlékbizottsággá, és nagy öröm az, hogy tovább is együttműködésben keressük a lehetőséget, hogy hogyan tudunk Lévairól méltó módon megemlékezni, és Lévai titkos szerelmét bemutatta egy nagyszerű előadásban a Lévai József Református Gimnázium diák színjátszó csoportja, együttműködve a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendékeivel. Tehát ez egy énekes, énekbetétekkel dúsított, nagyon-nagyon értékes színpadi előadás volt.
Visszatekintve egyébként, hogyan értékeli, sikerült az eredeti célkitűzéseket megvalósítani az emlékév során, és a végén visszakerült a Lévai Józsefnek az élete és a munkássága arra a méltó helyre, amit régóta megérdemelt volna?
Hát ezt ítélje meg a nagy közönség, aki azért elég sokat, hát izgultam is, hogy hogyan is fog alakulni ez az év. Amikor összegeztük a kisebb-nagyobb rendezvényeket, akkor azt láttuk, hogy több mint 50 rendezvény volt ebben az évben. Tehát ha egy emlékév több mint 50 rendezvénnyel tud büszkélkedni, akkor egész biztos, hogy annak valamiféle hozadéka, eredménye, sikere volt, vagy kell, hogy legyen. Azt is látjuk, és erről is szabad őszintén beszélni, hogy még egy emlékév sem volt elegendő ahhoz, hogy a nagy köztudatban visszaemeljük Lévai Józsefet, talán szélesebb ma már azoknak a tábora, akik többet tudnak Lévai Józsefről, rácsodálkoztak, hogy milyen gazdag az a szellemi örökség, amelyet ő fémjelez, és talán a jövőben nyitottabbak arra, hogy Lévai Józsefről halljanak, keresik is esetleg ezeket a rendezvényeket, és az a munka, amit az emlékév elkezdett, az a jövő években folytatódik majd, és hiszük azt, hogy arra a kérdésre, amit én egy kicsit provokatív módon a tudományos konferencia elején köszöntőként is elmondtam, hogy kicsoda nekünk Lévai József, mindenki megtalálja a számára releváns választ. Hiszen olyan gazdag az életműve Lévainak, hogy bizonyára lesz olyan, aki főjegyzőként tekint fel rá, aki közel 30 évig volt ebben a tisztségben, és volt egy szólásmondás, most hallottam én is, annak idején, hogyha valami probléma volt a vármegyeházán, vagy a vármegyében, akkor csak azt mondták, hogy majd Lévai megoldja. És ez is talán azt fémjelzi, hogy mekkora bizalommal voltak iránta, illetve hogy ő milyen komolyan vette a feladatát. Tehát bízom benne, hogy vagy főjegyzőként, vagy költőként, vagy műfordítóként, vagy pedagógusként, vagy egyszerűen puritán református gyülekezeti tagként mindenki talál olyan felemelő dolgot Lévaiban, amely számára akár példakép is lehet.
A Lévai emlékév az lezárult, 200 év után mégis hogyan él tovább az ő munkássága, akár itt a városban, akár a róla elnevezett Miskolci Református Gimnáziumban?
Talán szabad arról egy kicsit beszélni, hogy pont most ezekben a napokban egy ilyen online megkérdezéssel a 21 bekapcsolódott szervezetet, intézményt kérdezzük meg több dologról. Egyrészt jó lenne egy picit körvonalazni azt, hogy a 2026-os munkaterve a Lévai Emlékbizottságnak az milyen is legyen. Van néhány javaslat most asztalon, ha szabad erről is beszélek néhány szót, és utána egész biztos, hogy azok az intézmények, akik közelebb vannak, és a nevét viselő gimnázium feltétlenül ezek közé tartozik, be fogja építeni nagyon tudatosan ebbe a tanévbe, vagy ebbe az évbe is a Lévaival kapcsolatos eseményeket. De beszéljünk egy kicsit.
Javaslatok.
Igen, a javaslatokról. Amikor elkezdtünk 2025 elején egy ilyen ötletbőrzét tartani, akkor a megvalósult rendezvényeken túl nagyon sok olyan ötlet, javaslat, felvetés született, amelyből elő lehet azért venni néhányat, és továbbvinni a következő, vagyis ebben az évben. Ilyen például a Vármegyeházán Lévai József emléktábla elhelyezése. Méltó lenne egy olyan főjegyzőnek, aki 29 éven keresztül, majdnem 30 éven keresztül szolgálta a vármegyét, emléktáblát állítani. Egy kicsit az anyagiak is megakadályoztak abban bennünket, hogy ezt megtegyük az elmúlt évben. Nem maradt hiányérzet az év végén, mert egy kerek egész volt, de azért ott van a feladat, hogy ebben az évben jó lenne az emléktáblát. Aztán volt egy nagyobb szabású gondolat is, ugye, és Léva Józsefről nem csak utcát neveztek el életében, hanem volt egy emlékpad is, amit még életében használhatott, aminek az volt ráírva, ez egy fa pad lehetett, nincs képi megjelenítése, nem maradt fent, de annyit lehet tudni, hogy vas betűkkel volt ráírva, tehát véletlenül ilyen vas betétként, hogy Lévai József pihenője. Köztéri, kint a városban valahol, vannak olyan sejtések, hogy az Avason, ugyanis egy nagyon-nagyon érdekes, ha szabad még egy picit visszacsatolni, hogy mi az, ami szimpatikus volt Lévaiban, az, hogy a baráti asztal társaság az nagyon fontos volt számára. Tehát nagyon, nagyon gyakran találkoztak, és egy pohár bor mellett estéket beszélgettek, és jó lenne ezt a fajta beszélgetős, egymást számon tartó kultúrát visszahozni akár a miskolci közéletbe is. Nem tudjuk, hogy hol volt ez az emlékpad, és hát ez egy nagyobb, egy kőből készült emlékpadot vizionálunk. Az avasi templom kerítésének van egy bemélyedése, ami a városháza, meg a megyeháza felé néz, és oda vizionálnánk ezt az emlékpadot, de hát ennek több millió forintos a költsége. De nem hagyjuk elveszni ezt a gondolatot. Természetesen a tudományos konferenciából készül egy kötet, és valamikor az ősz folyamán ennek a kötetnek lesz egy bemutatója, ez egy tanulmánykötet lesz, és volt egy olyan gondolat is, hogy egy versét nagyméretű köztéri poszterként a városban egy méltó helyen elhelyezni Lévai Józsefnek. Ez akár egy turisztikai látványosság is lehet, vagy csak egy figyelemfelhívás, de aki megáll előtte és elolvassa akár csak egy öt mondatos életrajzát Lévainak, meg ezt a verset, az valamiféle képet visz magával Lévairól. És természetesen várjuk a nagy közönségnek is a javaslatait, hogyha van bárkinek olyan gondolata, észrevétele, javaslata, akkor azt szívesen vesszük. És arról is tudunk, hogy folyik egy nagyobb összefogású gondolkodás, hogy egy Lévai, egy gazdagabb Lévai emlékszobát valahol a városban kialakítsunk. Ehhez a Herman Ottó Múzeumnak minden rendelkezésre áll, hiszen a Lévai hagyaték az ő birtokukban van, és bízom abban, hogy lesz olyan összefogás és közakarat is, hogy talán egy év múlva, két év múlva azt mondhatjuk egy hasonló beszélgetésen, hogy mindenkit várunk szeretettel a Lévai emlékszobába.
Legyen így. Dr. Ábrám Tibor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
No matter what I do, And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known, and loved by you. I'm fully known and loved by you. It's so like you to keep pursuing. It's so like me to go astray. But you guard my heart with your truth, the kind of love that's bulletproof. And I surrender to your kindness. Oh, I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known, and loved by you. I'm fully known and loved by you. How real, how wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you'd give me so much. How real, how wide, how rich, how high is your heart? Now I cannot find the reasons why you'd give me so much.
Református közéleti magazinja.
Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Our firm foundation. Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
Debreceni Református Hit.